Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a bevándorlók elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik, élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja azt támadni az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be. Ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak, és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme, vagy vállalja annak telepítését, ehhez pedig egy 10 kW kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyújt a kormány. Támogatják a repülőtéri gyorsasút koncesziós formában történő fejlesztését. Januárban Nagymárton nemzetgazdasági miniszter írja ki a koncessziót, ami erre vonatkozik, hangzott el a kormányinfón. A vasúti pálya 27 km hosszú lesz a repülőtértől a nyugati pályaudvarig, 6 év alatt készül el, 19 perces menetidővel, 5-10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok, és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak. A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javító intézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javító intézetről van szó, a kormánydöntés kihirdetése után azonnal is hatályba lépett ez az intézkedés. Az Európai Unió a globális biztonságot veszélyezteti az energiarendszerek elleni támadások dicsőítésével, ugyanis ez igen káros precedens teremthet és hivatkozási alapként szolgálhat világszerte, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben még ezen a héten szavazni fognak az orosz energiaimportot betiltó Repower EU rendeletről, amelyet Magyarország szavai szerint is meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha ott nem is várható korrekt eljárás. A tárcvezető a Türk Államok Szervezetének energiaügyi miniszteri ülésén vett részt Isztambulban. Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig el kell érni a nyugellátás összegének 100%-át. A gyermekvédelmi dolgozók megismerhetik a gondozottak szüleinek bűnügyi adatait, a házi orvosokat pedig megkímélik az oltásellenesek pereitől. Egyebek mellett ezeket a módosításokat is tartalmazza az a szertágazó javaslatcsomag, amelyet szintén elfogadott ma az országgyűlés. Az Országos Mentőszolgálat épületenergetikai támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, mely során épületeik energetikai fejlesztése valósult meg, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. A fejlesztésben érintett épületek között felsorolták a Mezőkövesdi és a Sajó-Szentpéteri mentőállomást is többek között. Mi hamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt, javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az otthonstart fix 3%-os lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok szombaton egységesen 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, között a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. Tűzifával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Javasolják, hogy csak ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít. Életének 83. évében elhunyt Balázs Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, közölte a Teátrum a közösségi oldalán. Balázs Péter komikus karakter szerepeiről ismert, de rendezőként is bemutatkozott, népszerű szinkronszínész, kabaré műsorokat is szerkesztett, számos tévésorozatban játszott. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult párás, ködös idő, szitálással, mérsékelt széllel. Hajnalban majd 2-3, aztán napközben 6-7 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László bíboros, belgrádi érsek a beszélgető társam. Az elmúlt hetekben több olyan világeseményen vettél részt, kedves bíboros úr, amelyeknek a tanulságait, számodra jelentős mozzanatait szeretném, hogyha megörökítenénk a Katolikus Rádió hallgatói számára. A legutóbbi ez a klímacsúcs volt Brazíliában, a másik pedig a Karta Ökumenika, amely ilyen te aktív résztvevő voltál. Időrendben talán ez a Karta volt előbb.
Igen, először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Karta aláírása volt az előző időben. Volt 2001-ben az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa együttesen az Európai Keresztény Egyházakkal aláírták a Karta Ökumenikát, tehát az ökumenikus úti terv, én úgy mondanám, vagy alapdokumentumot, amelyet pár éven keresztül készítettek az összes keresztény egyházak Európában. Időközben majdnem 25 év múlott el, és látszódott, hogy kellenek bizonyos változások, megváltozott a világunk, megváltoztak a kihívások, sok minden maradt úgy, mint akkoriban is már volt, de voltak olyan pontok és olyan akcentusok, amelyeket jobban ki kellett hangsúlyozni. Ezért 2022-ben ez a két szervezet, tehát a tanács, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa és az Európai Keresztény Egyházak arról döntöttek, hogy egy munkacsoportot hozunk létre, rétre is hoztuk a munkacsoportot, beosztottuk a munkát, és hála Istennek a munka jól haladt, és úgy volt előlátó, hogy idén, amikor a világ kereszténysége a Niceai zsinat 1700. évfordulóját ünnepli, akkor aláírjuk ennek a dokumentumnak az átdolgozott új változatát. Az aláírás valamikor májusban kellett volna, hogy megtörténjen, de tudjuk, hogy április közepén Ferenc pápa meghalt, itt hagyott minket, mondjuk így boldogabb és szebb világba költözött, a Jóisten szerintem már rég a házába vette. Mi itt maradtunk, és át kellett ütemezni az aláírási ünnepségeket. Ezért került sor az aláírásról most Rómában. Az elsődleges aláírási hely Vilnius volt, tehát kicsi távolabb Rómától. Most azonban mindenki boldog volt, hogy Rómából lesz az aláírás, mert sikerült elintézni, hogy az aláírás követő másnapon Leó pápa fogadott minket egy ilyen kibővített találkozóra, ahol jelen voltak a katolikus egyház képviselői és az európai keresztény egyházok képviselői. Ezt úgy mondom a hallgatóknak, hogy milyen vonzási ereje van a pápaságnak, mert a két munkacsoport és a két elnökség együttesen 20 ember volt. A végén 70-en kerültünk a pápa színe elé, mert annyian összeutaztak nagy gyorsan, különösen a protestánsok körében volt ez nagyon népszerű, ez a pápa látogatás, úgyhogy hát meg is lepődtem, és ami a legjobb, függetlenül, hogy honnét jöttek a protestáns képviselők, mind a legszebb liturgikus öltözékben voltak, tehát formálisan felöltözve, tehát nagyon szép volt az egész találkozó, de visszatérve a dokumentumhoz, mert a találkozó pápával már az aláírás után volt. Az aláírás maga a Trefontana nevű kolostorban történt, ahol a hagyomány szerint a római katonák kivégezték Pál apostolt.
És hármat pattant a feje, ezért Trefontana.
Miután ez az Trefontana, miután lefejezték, a feje hármat pattant, és azon a helyen, tehát már 2000 éve őrzik a hagyományát, hogy Szent Pál ott halt meg, és Szent Pál mindenki számára apostol, tehát függetlenül milyen keresztény egyházhoz tartozunk, abszolút egy nagyon is meghatározó apostol a hitünknek. Az ünnepség magában szép volt, nagyon jó sikerült. Ami fontos az új dokumentumnál, az átdolgozott második kiadása.
Igen, tehát hogy 2001-től milyen változások tették szükségszerűvé az új dokumentumot, ez nagyon
tehát
lényeges.
Van egy dolog, ami abszolút megváltoztatta a politikai egyházi képet Európában, ez pedig a háború. Tehát a háború és a modernkori kihívások, amelyekkel látjuk, hogy a multilateralizmus, tehát annak a politikának a megsemmisítését mutatja, amely körülbelül 80 évig vezette a világot. A multilateralizmus, azt mondom, hogy mindenki, aki képes, részt vesz a tárgyalóasztalnál, és bizonyos értelemben a béke megoldását keresi úgy, hogy minden állam méltó körülmények között tudjon élni. Ami most a világban történik, körülbelül 3 éve kezdve az ukrán háborútól, de ez előtte is más kontinenseken jelen volt, nem Európában. Most Európában ezt nagyon erősen érezzük, hogy újból a hatalom beszél. Tehát az erő és a hatalom és a fegyver. A nyers erő, tehát a multilateralizmus majdnem, hogy eltűnt, látjuk a béketárgyalások Ukrajnát körül is, valójában 2-3 szereplőn múlik az egész, nem pedig a világközösségen, mint úgy. És ezért az új Carta Ecumenica első fejezete a békének, vagy a békéről szól, pontosabban így mondanám, és egy felhívás Európa minden keresztényéhez, hogy aktívan vegyen részt és harcoljon a békért. Tehát egy olyan dolog, ami 25 évvel ezelőtt eszünkbe se jutott az akkori atyáknak, hogy betegyék a dokumentumot, hogy a békért harcolni kell, a szabad ezt így használnom. Tehát mindent megtenni, hogy a békét megőrizzük, a háborúkat befejezzük. Most egy nagyon fontos ponttá vált. És szerintem ez az a kihívások egyik legnagyobbja, hogyan tudjuk megőrizni a békét, mert ez a legfontosabb az életünkben. Tehát a legrosszabb, ami történet, az a háború. És ezt mindenki most már látja, és remélem, hogy imával, áldozatokkal, mindennel, amit mi keresztények teszünk azért, hogy béke legyen, csak el fog érkezni ez a háború. Tehát még az emberiség történetében nem volt úgy, hogy nem fejeződött volna be egy háború. Mindig befejeződött. Kérdés az, hogy milyen formában, milyen feltételekkel, és nem lesz ez egy bevezető egy még rosszabb háborúba, mint ahogy tudjuk, hogy az első világháború után a béke diktátumok csak arra szolgáltak, hogy az emberek vagyis az államok felkészüljenek még egy véresebb, nagyobb összecsapásra. A másik dolog, amit nagyon aláhúztunk, ez a modern technikai kihívások. Tehát amiről hallunk, a mesterséges intelligencia, a digitális világ fejlődése, mennyire hat ki az egyházainkra, és hogyan kell ehhez hozzáállnunk. Tehát nem egy félelmi hozzáállásról van szó, hanem meglátni azt, amit ezek az új technológiák nyújtanak segítségként. De természetesen megvédvén az ember méltóságát. Tehát az emberi méltóság, az emberi személy van a központban, legyen az függetlenül milyen nagy fejlődés, mennyit sikerül elérnünk, A legfontosabb, hogy egy olyan igazságos tranzíció történjen a különböző technikai modellek között, amelyek kihatnak a társadalmi gazdasági világra, hogy ne az ember legyen a vesztő oldalon, hogy úgy mondanám, amely elveszti a munkáját, elveszti az önállóságát, elveszti a méltóságát, hanem pont minden arra szolgáljon, hogy az ember még jobban és méltóban tudjon élni ezen a földön az adott körülmények között. Sokkal erősebbé tettük a fiatalokról szóló nyilatkozatunkat ebben a dokumentumban.
Tehát ez a harmadik, a fiatalok,
ez
ugye?
Ez már a harmadik pont, tehát a 2001-ben említettük a fiatalokat, de most sokkal nagyobb hangsúlyt tettünk a fiatalokkal való munkára. A fiatalok között, hogy sikerüljön bizonyos értelemben népszerűsíteni a keresztény gondolatot, és ezt az ökumenikus gondolatot, és ami ugyancsak negyedik pontként mondaném, és azt gondolom, hogy ez akkor ad rá egy képet, hogy továbbra is független attól, hogy most nincsenek olyan látható eredmények az ökumenikus mozgalmakban, vagy ökumenikus munkában, mint körülbelül még 20 éve ezelőtt, tehát sokkal nagyobb volt az öröm, az entuziazmus, hogy úgy mondanám, a lelkesedés, hogy dolgozzunk az ökuménén, most kevesebb a látható eredmény, de függetlenül ettől lehet, hogy épp olyan fontos, mint 20 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még fontosabb, és különösen aláhúztuk, és szeretnénk buzdítani a szláv keleti egyházakat a bizánci rítusban, hogy újból tevékenyebben bekapcsolódjanak ezekbe a keresztény mozgalmakba. Tudjuk, hogy az utóbbi 15 évben elég nagy visszalépés történt ezen a téren. Először a moszkvai patriárkátus lépett ki a keresztény egyházok szövetségéből, európaiból. Utána 23-ban a szerb ortodox egyház felfüggesztette a működését ebben a szervezetben, arra hivatkozva, hogy felvették az új autokefális ukrán egyházat a szervezetbe, amit ők nem tudnak támogatni, tehát vannak ilyen visszalépések, és ami még sok ugyancsak fontos megemlíteni, hogy az ortodox világ önmagában hihetetlenül szétszakadt az utóbbi 5 évben, ha szabad ezt így mondani, 6 év, 19-től, tehát egy nagyon-nagyon hogy mondanám, negatív fejlemény látható az ortodox világban, amit mi ugyancsak szeretnénk túllépni, és hogyha lehetséges segíteni, hogy minden előbb ők is egységre találjanak. Mert az nekünk se jó, tehát a többi keresztény egyháznak, legyen az katolikus vagy protestáns, nem jó, ha Európa egy ilyen nagy meghatározó tömbje, mint az ortodox egyházuk, a bizánciak, amelyek a mi kontinensünkön jelen vannak, maguk között harcolnak és egymást marják. Tehát ez senkinek se jó.
Igen.
Akármilyen egység, legyen az még egy gyenge is, fontosabb, és közelebb visz minket Istenhez, mint egy jól sikerült veszekedés vagy szétválás.
A pápa a minapokban járt Törökországban, Nicéában, és azért, ha nem is mérföldkő, de egy új lendületet adhat a párbeszédnek, az ökumenikus párbeszédnek. Jó lehet az orosz egyház, meg talán a szerb egyház se, nem tudom, nem képviseltette magát, nem kapott meghívást, nem tudom, hogy volt pontosan. Azért ott olyan megnyilatkozások történtek a pápa részéről is, amely a fölösleges ellentétek kiküszöbölését és hát a megosztottság botrányosságát nagyon aláhúzta.
Egyezek ezzel, tehát a pápának a megnyilvánulásai bizonyos értelemben nagyon jól összefoglalják azt, ami az utóbbi időben történik az ökumenikus párbeszéd terén, és rámutatnak azokra a pontokra, amelyek ma a legfontosabbak. Tehát lassan, de biztosan kezdenek kikristályosodni újabb és újabb gondolatok arról, hogy hogyan is kellene haladni tovább. Tehát tudjuk, hogy az elején úgy volt, hogy egységbe jöjjünk, de milyen kell, hogy legyen ez az egység? Milyen legyen a keresztények egysége? Mi legyen a szerepe a különböző részegyházoknak? legyenek azok patriárkátusok, legyenek azok más formában megszervezve. Tehát nagyon jó az összefoglaló, amit Leó pápa bemutatott most a különböző beszédekben Törökországban, és ez biztosan, hogy a többi egyház, tehát a nem katolikus egyházak is valahogy pozitívan tudják értékelni, legalábbis ez a legújabb reakciókra. Ami mindenképpen fontos, hogy tudjuk, hogy az egész ünnepség úgy lett megszervezve, hogy körülbelül hasonlítson ahhoz, ami a nicéai zsinat idején működött az egységes egyházban, akkor mondjuk így az egységes keresztény egyházban, az pedig az öt patriárkátusnak a szerepe az akkori időkben, és az első ezer évben. Az első ezer évben volt egy ilyen szokás a keresztény világban, hogyha voltak nagyobb problémák, akkor az első öt patriárkátust, van egy lista, hogy hány patriárkátus van a világon a keresztények között, és az első öt szokott találkozni a patriárkák vagy képviselők, és ők szoktak erről dönteni, hogy milyen irányba menjen az egyház. Természetesen ez nem volt egy zsinatértékű találkozó, de egy fontos dolog volt, ahol lehetett megbeszélni a dolgokat és legalább tisztázni. Tehát a meghívott vendégek ugyanígy így voltak, és ez valahogy úgy mutatta ki az eredményét, hogy egyetlen egy szláv-bizánci egyház se volt meghívva, mert ezek mind fiatalabbak. Tehát az első ezer évben nem létezett egy szláv se. Nagy részben görög, szír, kopt, és ilyen egyházak voltak, és azok voltak jelen most is ott. Tehát bizonyos értelemben ez megfelelt az első ezer év kereszténységének, amikor hát meg lett alapítva, vagy alapozva hitünknek a főigazságait, tehát a nicéai és a konstantinápoli zsinatok, amelyek alapján még ma is a hiszek egyet mondjuk minden szentmisében. Erre még majd visszatérek is, és a kalcedóni nagy zsinat, amely véglegesen lezárta a nagy krisztológiai vitákat. Visszatérve a nicéai konstantinápolyi hitvallásra, ha valaki figyelmesen hallgatta a hitvallásnak az ünneplését, vagy a felolvasását az ünnepségek alatt, akkor észrevehette, hogy egyszer se volt a filiok szövegbetéve, hanem az eredeti nicéai konstantinápolyi szöveget használta mindenki, épp úgy Leó pápa is, és abban nincs benne ez a kis toldalék, hogy a Szentlélek a fiútól származik. Az eredeti hitvallás az első ezer évben mindenképpen úgy volt, hogy a Szentlélek az atyától származik, mivel az atya az élet forrása, az egyetlen. A fiún keresztül az lehet, de nem a fiútól. Tehát ez a filiok, és én ezt nagyon pozitívnak találom, mert már húzamosabb ideje katolikus teológusok is mondják, hogyha ez problematikus, akkor ki kellene venni. Tehát a nyugaton, hogyha akarja is valaki használni, használja, de a hivatalos konstantinápolyi nicéai szövegben nincs benne, és ez egy lépés volna közelebb kerülni egymáshoz. Tehát vannak ilyen konkrét lépések, és szerintem ez jó irányban megy.
Egy zárójeles kérdésem, én nekem úgy rémlik, hogy Benedek pápa idején törölték a pápai címek közül azt, hogy a nyugat pátriárkája. De azért még pátriárka a pápa, nem?
Nem, ez igaz, mert Benedek pápa egy más irányba képzelte el a további utat az egység felé, de Ferenc pápa nagyon bölcsen visszaiktatta, úgyhogy újból bent van a címek között, hogy nyugat pátriárkája, és valójában, most ezt visszatérve, hogy kik voltak jelen, Leó pápa nem úgy volt jelen, mint római pápa, hanem római püspök és a nyugat pátriárkája. Tehát a többi pátriárka között egy pátriárka, de mivel neki az első ezer évben is mindig elsőbsége, ő volt az első az egyformák között, ez látszódott most is, tehát ő volt az első a többiek között. Tehát mindenképpen ő van a közepén, mindenhol ő az, aki a viszonyítási pont, és ami, hogy is mondanám, láthatóan is aláhúzta az ő más szerepét, az abban is megnyilvánult, hogy ő volt az egyetlen fehérben. Mindenki feketében volt, vagy a protestánsok, lila, meg nem tudom milyen színeknek az árnyalatában, és ő volt az egyetlen fehérben.
Köszönhető ötödik Szent Piusznak, aki egy domonkos szerzetes volt, és a fehér reverendát nem vetette
le. Biztos szegénység miatt nem akart új reverendát varatni, majd igen. Reverenda vagyomba került. Minden esetre ez így sikerült, lehet, hogy akkor is már így volt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát áldott karácsonyt kívánok Szegrádi bíborosnak, érseknek.
Minden hallgatónak és a szerkesztőnek is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Németh László belgrádi érsekkel, bíborossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az adventi várakozásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Advent szent idejébe léptünk, ez a várakozás az előkészület ideje. A keresztény világ a megváltó Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepére készül. Hétről hétre az ószövetségi olvasmányokban, a zsoltárokban felidézzük a zsidó nép várakozásának évszázadait. Az ember szívében ülő vágyakozást, az egyetemes békéről, az igazságról, a testvériségről. A modern ember életéből, mintha hiányozna ez a várakozás. Számunkra már szinte minden azonnal, egy kattintással elérhető. Már nem kell kivárnunk, míg meg kell a kalács, a péksüteményt azonnal hazavisszük a boltból. Már nem kell várakoznunk a Jézuskára, hogy megkapjuk a szép téli kabátot. Már a déli gyümölcs sem csak télen érik. Banki vagy vásárlói hitelek segítik, hogy a boltokból azonnal hazavihessük a kiválasztott nagyértékű eszközöket. Nem várunk már az első készfogásra, és az első csókra sem. Vajon a ti életetekben van még várakozás? Milyen vágyak, várakozások élnek a ti életetekben?
Szerintem a mi életünkben is ugyanúgy még vannak várakozások, mert tényleg lehetnek olyan gyerekek manapság, illetve családok, ahol az a megszokott, hogy mindent megkapnak az első kérésre, viszont szerintem a többségünk szülei úgy neveltek minket, hogy nem mindent azonnal kapunk meg, és hogy várnunk kell és dolgoznunk kell olyan dolgokért, amiket szeretnénk, hogy a sajátunk legyen. Szóval szerintem mindenképp vannak még várakozások az életünkben.
Luca?
Szerintem nem csak a tárgyi dolgokra lehet várakozni, főleg ebben az időszakban, hanem kicsit arra, hogy mindenki egy kicsit átszellemüljön, és ez a karácsonyi meghitt hangulat, hogy várjuk, hogy mindenki együtt legyen, a család, és hogy megnyugszik olyankor a szívünk, mikor együtt vagyunk, és én ezt várom így, nem a tárgyi dolgokat.
Regina?
Én egyetértek egyébként Lucával, hogy nekem például az egyik kedvenc ünnepem a karácsony, és én ezt várom egész évben, hogy végre anyának tudok egész nap segíteni, és akkor együtt főzünk, díszítjük a lakást, és tényleg átjön az egész család, és akkor körbeüljük a vacsorát, és az olyan meghitt nekem az a kedvenc ünnepem, és ezt mindig nagyon várom. Úgyhogy szerintem még vannak olyan dolgok, amire azért mi is várakozunk.
És mit gondoltok, hogy milyen ajándékoknak tudunk jobban örülni? Azokra, amikre készülünk, esetleg várakozunk rá, vagy akár ez lehet egy életünkben egy esemény, vagy megkívánunk és rögtön megkapjuk, vagy akár egy ember, akivel rögtön tudunk találkozni.
Hát szerintem inkább az utóbbi, aminek úgy jobban örülhetünk meg. Tehát, hogy tényleg nem feltétlen egy tárgy az, aminek nagyon tudnánk örülni, hanem például egy váratlan személlyel való találkozás.
Vagy gondoljatok be, ez a párválasztásnál is, nem? Hogy az ember mennyire készül, hogy izgatottan várja, hogy jaj, vajon ki lesz a férjem, hogy hát ő nem, de hát ha majd jön valaki más, nem, hogy ott van benne az ember készül rá, hogy jó feleség legyen, hogy mikor találkozik az igazival, akkor minden készen álljon. No, bár a várakozás sokszor holt időnek tűnik. Amikor az ember úgy érzi, hogy a pálya szélére van állítva, ül a kispadon, amikor a labda nem az ő tér felén pattog, sokszor nagyon kínzó ez az idő, amikor nem történik semmi, úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk. Bizony sokszor így várjuk a csodát, így várjuk Jézus Krisztus születését is, így várjuk a születendő gyermek által ígért mennyek országát. Szívünk mélyen várjuk, hogy a Jóisten megsegítsen, elküldje a mi kis életünkbe, a mi kis életünk megváltóját. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Úr, a hatalmas Isten valóban válaszol az ember szívében várakozó vágyakozásra. Tehetetlen, üres kezünkbe helyezi a megváltót, egyszülött fiát ajándékozza nekünk. A gyermek azonban csak akkor válik számunkra ajándékká, személyes életünk megváltójává, ha elfogadjuk, befogadjuk őt az életünkbe. Hiába is kapunk akármilyen szép ajándékot, ha nem bontjuk ki, nem játszunk vele, nem használjuk, nem osztjuk meg másokkal, nem születik a szép ajándékból öröm és boldogság. Az angyalok a betlehemi jászló felett glóriát énekeltek, és békét hirdettek az embereknek. Emlékeztek, hogyan szól az angyalok éneke?
Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és a békesség a földön a jó akaratú embereknek.
Köszönöm szépen. Luca, Lukács evangéliumát idézted, és ugye az van benne, hogy az angyalok éneke, hogy békesség a földön a jó akaratú embereknek. Nem mindenki számára hoz békét a megváltó. A Jóisten nem kényszerít senkit a betlehemi jászolhoz. Nem bontja ki senki helyett a kis Jézust a pólyából, hogy megölelhesse, megismerhesse, befogadhassa életébe a gyermeket. Legalább a jó akarat kell, és ez nem kevés. Sőt, emlékeztek, az elmúlt alkalmakkor az erényekről, a jóról, a jóságról beszéltünk, és bár mondtuk, hogy jónak lenni jó, de vajon könnyű?
Igazából ez nagyobb részt akarás kérdés, hogy tényleg, hogy akarunk-e jók lenni, de azért nem mindig könnyű, mert néha ugye mi is bűnbe esünk, és igazából szerintem egy, úgymond egy emberi hiba is. Viszont azért annyira nehéznek sem nehéz.
Van nehéz, meg könnyű oldala is. A könnyű oldal az öröm, nem? Meg a boldogság, ami azért minden jó cselekedetben ott van. Nuca, szerinted?
Hogy nehéz-e jónak lenni? Igazából ez néha nehéz, de néha meg annyira természetes dolog. Szerintem ezt, ahogy Eszter is mondta, ez ilyen emberi tulajdonság. Bár mondjuk Krisztussal lehet példálozni, hogy ő mindenkihez jó volt.
És ha nehéz, akkor mi benne a nehéz?
Szerintem a munka, amit bele kell fektetnünk ahhoz, hogy jó cselekedetet tegyünk, mert igazából mindig van egy könnyebb út, és az általában a rosszabbik verzió, és azt annyival könnyebb megtenni, az annyival csábítóbb, és szerintem tényleg az az energia, amit belefektetünk abba, hogy nem, már pedig én tisztességesen fogom ezt csinálni, és az, hogy az akarat, hogy nem adjuk be a derekunkat egyből abba, hogy már pedig akkor én, ha például van egy dolgozat, és akkor a jó út az ugye az, hogy rendesen hétről hétre tanulok, és felkészülök, és megírom jóra, vagy pedig írok egy puskát, és akkor nem kell tanulnom, könnyű, és akkor megírom ötösre a dolgozatot. A végeredmény igazából ugyanaz, csak a lelkiismeretünknek nem mindegy, szerintem.
Igen, tehát hogy minden jó cselekedet mögött ott van az jó akarat, egy elős elhatározás, a szándék. És ott vannak azért azok a nehézségek is, nem, hogy az embernek mindig le kell győznie önmagát. Sokszor szembe kell menni a mások véleményével, mások tetszésével. Néha nehéz vállalni a jó cselekedeteket. És éppen ezért az egyház készül Jézus születésére. Tudja, hogy nem egyszerű jó akaratú embernek lenni. Az egyház készíti a szívét, hogy jó legyen, hogy mikor érkezik a megváltó, mikor érkezik a válasz, az ajándék, méltó és alkalmas legyen, ne legyen jó akarat hiány. Érezzük és tudjuk, hogy szükségünk van Isten tőlünk független segítségére, a megváltásra. Alázatosan beismerjük, hogy nekünk bizony sokszor nem megy. Akárhogy is akarjuk, nem elég az okosságunk, az akaratunk, az erőnk, hogy az elveszett Isten gyermekségünket visszaszerezzük. Az egyház mégis cselekvő várakozásra hív bennünket. Az egyház adventje tele van jó akarattal, jó tettekkel, jó cselekedetekkel. Ez egy kifejezetten aktív időszak, amely felkészít minket a megváltó fogadására, elfogadására. Ez mindig a remény ideje, amikor a várakozásunk biztos, mert tudjuk, hogy minden évben elérkezik december 25-e, mert tudjuk, hogy mindenki találkozik a megváltóval. Erre készülünk adventben, erre a találkozásra. Vajon lesz bennem elég jó akarat? Vajon el tudom fogadni Isten ajándékát, akkor is, ha nem tetszik a csomagolása? Vajon lesz elég bátorságom kibontani és megismerni akkor is, amikor a keresztutat kell járnom vele? Keresztelő Szent János Jézus előhírnöke így készítette fel a népet a messiás fogadására Lukács evangéliuma szerint.
S ő bejárta a Jordan egész környékét, hirdette a bűnbánat kerességét a bűnök bocsánatára. Ahogy megvan írva Izajás próféta beszédeinek könyvében, a pusztába kiáltónak a szava, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvességét. Ezért így beszélt a néphez, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjem. Viperák fajzata, kitanította arra titeket, hogy fussatok az eljövendő harag elől, teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Ekkor megkérdeztette meg, mit tegyünk hát? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs, és akinek van mit ennie, ugyanígy tegyem. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik. Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték a katonák is, hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt, ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott.
Más evangéliumokból megismerjük János életmódját. Emlékeztek erre a nagyon különös részletre? János nem akármilyen ember volt.
János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül. Sáska és vadméz volt az eledele.
Na hát azt gondolom, hogy nem egy mindennapi fazon volt ez a János, tám, ami hippiként tudnánk ma elképzelni. Mégis, ahogy az evangéliumban hallottuk, hogy tódult hozzá a nép, nagyon sokan jártak ki hozzá, nagyon népszerű volt. Foglaljunk már össze az elhangzott evangélium alapján, hogy mire hív bennünket János, hogy hogy készüljünk a megváltó fogadására, hogyan kell várnunk a megváltót, hogyan kell készülnünk az ünnepre.
Hát ugye tegyünk minél több jó cselekedetet, hogy tényleg legyünk kedvesek és jók az emberekkel.
A böjt is egy módja szerintem az ünnepre való készülődésnek.
Igen, ugye Jánosnak ez az aszkéta életmódja, ez erre hív minket, hogy mi is legyünk a társai ebben, az önmegtartóztatásban, advent a böjt ideje is.
És hogy megbánjuk a bűneinket, hogy méltóképpen.
János, tehát látjuk, hogy ahogy Eszter is mondta, hogy jó cselekedetekre hív minket, hogy egy határozottan egy cselekvő magatartásra hív bennünket, ahogy Luca mondta, hogy hív egy csendes bűnbánatra is. De nem csak erre, tehát bűnbánatra hív, egy mély önismeretre és egy bátor személyiségformálásra szólít fel bennünket. Ugye azt mondja, hogy a hegyeket hordjuk el, a völgyeket, azokat töltsük fel, akkor nyilván önmagunkra utal, hogy a hiányosságainkat itt az ideje pótolni, és a nagy szánkat, az egónkat meg fogjuk már vissza. És ahogy Eszter mondta, jó cselekedeteket kér. A tanítványai ugyanúgy, mint mi, elbizonytalanodnak. Azt mondják, hogy jó-jó, János, de hát hogyan legyünk jók? És ugye erről beszéltünk mi is az előző alkalmakkal, hogy hogyan legyünk jók. Tudjuk, hogy nem is olyan egyszerű jónak lenni. És János ekkor részletes útmutatást ad arról, hogy a különböző életállapotokban, hivatásokban hogyan kell és lehet a jót cselekedni. Ugye érdekes, hogy még olyan nehéz helyzetekben is, mint egy katona, vagy egy vámos, János rámutat arra, hogy ezekben az életállapotokban is lehet jót cselekedni. Advent idején az egyház is az imádságra, és ugyanezekre a dolgokra hív bennünket, amikről János beszélt. Ugyanezeket az erénygyakorlatokat javasolja számunkra. Az egyház is azt mondja, hogy imádsággal, böjttel, bűnbánattal és jó cselekedettekkel készüljünk. Számomra nagyon érdekes, hogy az adventet közvetlenül megelőző időben az egyház számos szent példáján keresztül segít minket a jó cselekedetek útján. Mintha azt mondaná advent kezdetén, tegyétek a jót, ahogyan az elmúlt hetekben megismertétek a szentek példája során. Emlékeztek, hogy kiket is ünnepeltünk az elmúlt hetekben?
Szent Erzsébetet.
Szent Miklóst is majd nem soká fogjuk ünnepelni.
Szent Orsolyát.
Szent Luca, Szent Márton.
Igen, igen. Szent András apostol ünnepe is, ugye itt volt a napokban. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki választon egy szentet, akinek szívesen egy kicsit a bőrébe bújna, és a szent bőrébe bújva adna választ a 21. század fiatalinak kérdéseire. Hiszen ők is kérdezik, hogy hogyan legyenek jók. Hogyan legyenek jó feleségek, hogyan legyenek engedelmes jó gyermekek, hogyan legyen jó valaki, aki katona, mit kell tennem vezetőként, püspökként. Először Szent Erzsébethez fordulnék. Erzsébet, te nem csak jó szíved miatt vagy híres, hanem legendásan jó házasságodról is ismert vagy. Áruld el nekünk, kérlek, mi volt a Lajossal való szeretetteljes kapcsolatodnak a titka?
Mi ketten nagyon jó barátok voltunk, és szerelemből házasodtunk össze, aztán közösen vállaltuk a gyermekeinket. Nagyon szerettük egymás társaságát, és rengeteg közös programunk volt. Én például több alkalommal elkísértem férjemet utazásai alkalmával, Pozsonyba is együtt utaztunk, pedig akkor már várandós voltam. Mindenben támogattuk egymást. Ő segített a szegénygondozásban, én segítettem, hogy el tudja menni a keresztes háborúba. Közös volt a célunk, Isten országának szolgálata. Közös volt az életünk, megbíztunk egymásban. Lajos, ha hosszú útra ment, rám bízta a tartományunk igazgatását. Mindenben egyek voltunk.
Köszönöm szépen, Erzsébet. Szent Miklós püspök. Ma is sokan vannak egy-egy közösség élén. Valaki egy céget vezet, valaki egy kórházat, más egy kis plébániát, falut vagy egy országot. Közkedvelt és népszerű vezető voltál, amit kevesen mondhatnak el magukról a vezetők közül. Mondd, hogy csináltad?
Először is jól tanultam. A nagybátyám mellett lettem pap, a szüleim és a családom mindenben támogatott. Nem gondolom, hogy különleges dolgokat tettem, de mindig az volt a célom, hogy Isten dicsősége az én kezem munkája alatt is megnyilvánuljon. Mindig ott próbáltam segíteni, ahol kellett. Azt adtam, amire az embereknek szüksége volt. Nem tiltottam be a püspökségemben a nyilvános házakat, de azt a három lányt szerettem volna szépen férjhez adni, hogy a gyermekeik majd szép családban növekedhessenek. Nem tudtam lecsendesíteni a vihart, de Isten segítségével sikerült megmentenem a háborgó tengerbe sodródó hajósokat. Nem tűrtem el az igazságtalanságot, de mindig kész voltam a megbocsájtásra.
A Szent Orsolyához fordulnék. Szent Orsoly, te egy kevésbé ismert szent vagy. A pogány Európában éltél, a messzi Britannia szülötte vagy. Vértanúként tisztelünk, hiszen Attila pogány hunnyai ontották a te és társnőid vérét a Rajna partján. Miért nem kértél királyi apától katonai kíséretet? Miért nem fegyverrel indultál el a zarándok úton? Hiszen tudtad, hogy nagy veszélynek nézel elébe. Lett volna, aki megvédi az életeteket és a hiteteket.
Hát az én tervem nagyon-nagyon régi. Engedelmes lány voltam, mindig hittem szüleim szavának, és bíztam bennük, akkor is, amikor egy idegen, messziről jött, erőszakos, hitetlen fejedelmet szemeltek ki férjemül. Féltem. Féltem minden újtól és ismeretlentől. És bíztam szüleim szeretetében és Isten bölcsességében. Tudtam, Istennek nagy tervei vannak a házasságommal. Talán az Isten útjára térhet az én vad, barbár férjem. Talán egy pogány népet Istenhez vezethetek. Csak időt kértem a szüleimtől, hogy felkészüljek, megerősödjek, ezért indultam Rómába, és vittem magammal lányokat a vőlegényem pogány udvarából is. Imádsággal és az Úr dicséretével indultunk útnak, telve bizalommal és reménnyel. Váratlanul ért bennünket a támadás, vadak voltak, barbárok, ártatlan vérünket vitte a víz, és mi némák voltunk és szelidek, mint a mester a kereszten, nem tiltakozott, nem emelt kezet. A merénylet híre bejárta Európát, mindenki elborzadt. Mi meghaltunk, de Krisztus győzedelmeskedett, Britannia, Európa lassan keresztény lett. A pogány népek fejedelmei a pápától kértek koronát, mint a ti István királyotok. Csak legyetek hűek, mindig hűek Krisztushoz.
Szent Orsoly a szívszorongató szavai után Szent Mártonhoz fordulok. Márton, egy közismert szent vagy, hazánkban és Európában is sok helyen tisztelnek. Itt születtél hazánk földjén Pannóniában. Katona voltál, legionárius. Hogyan tudtad katonaként az urat szolgálni?
Nem volt könnyű, katonacsaládból származom, az édesapám is katona volt, mindenki tudta, hogy én is az leszek. A szüleim pogányok voltak, de jó emberek. A császárt, a birodalmat szolgálták. Én fiatalon találkoztam a kereszténységgel, és bár szüleim ellenezték, megkeresztelkedtem. Amikor azon a borongós hideg estén kiléptem a Mienz kapuján, és megpillantottam azt a szerencsétlent összeverve véresen, szakadt ruhákban, tudtam, hogy ha ott hagyom, nem éli túl az éjszakát. Eszembe jutott az irgalmas szamaritánus története. Magamra néztem, és láttam a római birodalom köpenyegét, magamon, zsebemben a zsoldom, amit a császár szolgálatáért kaptam, láttam társaim értetlen tekintetért, az átkapukat, az őrséget, a félelem, hideg fuvallata a köpenyegem aláért, tudtam, nem az én dolgom segíteni, a nyomorultam. Nem volt szívem otthagyni Jézus szeretete, nem engedte. Amit egyel a legkisebb közül teszek, nekem teszitek. Őt láttam már, és nem magamat. Őt láttam a nyomorulatban, és tudtam, kinek kell szolgálnom. Csak a fél köpenyemet adhattam neki, a köpeny másik fele birodalmé volt. Éjszaka álmomban láttam az urat. Jézus vállán az én köpenyem volt. Reggel elszámoltam a fél köpennyel, a kapunál, az őrtoronyból még láttam a szerencsétlent, túlélte az éjszakát, lassan felkelt, útjára indult. Valami megváltozott. Egyre inkább tudtam, Krisztus katonája vagyok, nem szabad harcolnom. Eddig a császárt szolgáltam, mostantól Istent kell szolgálnom. Mindenki csak egy urat szolgálhat.
Köszönöm, kedves szentek! Köszönjük a bátorítást, a példátokat, melyekkel előttünk jártok, a hit, a remény és a szeretet útján. Ígérjük, adventben igyekszünk a nyomotokban járni. Adásunk végén Ák Tihamér versével bátorítjuk szívünket, és kívánunk áldott adventi készülődést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Ák Tihamér, adventkor, ködös hajnali órák, tejszínű reggelek, a földön sárguló, elkínzott levelek, az ég hólyag szemén nem tör át a nap, sugárnyalábja felhőtlen megakad, az ősz lassan lépked, majd térbe bolul, és ahogy megvirrad, be is alkonyul. Este tompa fények remegnek az utcán, megtörnek a tócsák fodrozó foltján. De a hétköznapok bágyat szürkesége nem törheti meg azt, ami bennünk béke. Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás, ránk köszöntött advent. Boldog Jézusvárás!
Csillagot ugyanúgy ragyog, mint 2000 éve. Ne félj, csak higgy neki, ő nem ver át, igazi a fénye. Megáll otthonod fele, ahova tartozol, ahol jó neked. Oda bent asztalhoz ül veled. Ő szól, hozzám tartozol, olyan vagy, mint én. Melletten van a helyen, a fény, mit hordozol, belőlem van, én adtam neked. Ő a hajnal csillag, ezer csillag, ezer éjszakán átvezet. Kő feltétel nélkül szeret.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az adventi várakozásról beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2019. december 11-i műsorunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük. Thank you.